Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Hübs Lilla, transznemű nő és transzaktivista. Lillával először egy Vogue Ballroom eseményen találkoztam, és hatalmas megtiszteltetés, hogy a Pride hónap kapcsán elfogadta a meghívásunkat, és vendégül láthatok a Vénusz Projekt epizódban, ahol transzneműségről, társadalmi elfogadásról, a kormány retorikájáról, előnyökről, hátrányokról, tévhitekről, társadalombiztosításról és még nagyon sok minden másról is beszéltünk.
Szia, Lilla! Nagyon köszi, hogy eljöttél ma a Vénusz Projektbe beszélgetni velünk. Első körben arra kérnélek, hogy mesélj magadról.
Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást. Hübs Lilla vagyok, transz aktivista. Most volt először, hogy láttam a nevem mellett kiírva, hogy aktivista, úgyhogy innentől most már ilyen official így használom. Egyébként ballroom ember vagyok, a Magyar Ballroom Közösség egyik tagja. Emellett kortárstáncot tanulok, ilyen processben van a dolog. Dolgozom, fent élek Pesten, és csak az LMBTQ közösség egy aktív tagjának tartom magam, és ezen belül queernek. Egyébként, hogyha hallgatók a podcastet, be vagyok rekedve, mert tegnap egy bólom voltam, és az energiák túlmentek, és nagyon ordibáltam egész este 5 órán keresztül, úgyhogy igen, rekedt hangom, de jó volt a tegnap.
És ez egy remek alkalom arra, hogy visszautaljunk a Ráckon és epizódunkra, hogyha valakit amúgy a ballroom érdekel. De bocsánat, visszaadom a szót amúgy.
Köszönöm. Igen, és egyébként Rácz Koni 007 jelenleg nincs házban. Ő az én madaröm, szóval megvannak a referenciák.
Még az aktivizmusra vissza fogunk térni később biztosan, de első körben mesélj egy kicsit arról, hogy te mikor érezted először, hogy a születéskor meghatározott nemed nem egyezik az identitásoddal, azaz neked hogyan kezdődött ez a folyamat?
Talán van egy olyan érdekes háttérsztori, hogy furcsa kis gyerek is voltam, ezt mindenki látta körülöttem, ezt szüleim is tudták, hogy ezt anya is mindig így mondta, hogy azt tudtam, hogy nem vagy olyan, mint mindenki más, de így tudtuk, hogy te ez vagy, 3 méterre mindig a felhők fölött, mindig le kellett rángatni a világba, kis álomvilágom volt mindig, és valahogy ehhez kapcsolom azt, hogy ilyen 15 éves koromig, 14-15 éves koromig nem nagyon volt tudatos testképem. És akkor, mikor a gimibe felmentem, és szerelmes lettem az egyik osztálytársamba, és szerettem volna imponálni ennek a fiúnak, és Victoria's Secret modelleket kezdtem el követni, néztem az edzéstervüket, az étrendjüket, diétát. Ez az időszak egyébként küzdködtem étkezési zavarokkal és testképzavarokkal is, ami köthető magához a transzneműséghez. Ez egy ilyen elég erős időszak volt. Nagyon extrém diétákat is kipróbáltam. Nem szoktam tagadni, büszkesen vagyok rá, viszont ez része az életemnek. Tehát, hogy volt, hogy napokig lévőitöt tartottam. Akkor úgy mentem iskolába, hogy nem ettem, és ezért csak egy almát vittem, amikor már így azt éreztem, hogy össze fogok esni. És mindemellett egyébként egy intenzívebb edzéstervet is tartottam. És egy másfél hónap után elkezdett a testem reagálni erre a változásra. És elkezdtem izmosodni, szálkásodni. És akkor, mikor vége lett már az iskolának, már nyári szünet volt, már két hete otthon is edzettem, és az egyik éjszakai edzés után mentem tusolni, és a tükör előtt megláttam a testem. És az volt az első pillanat, amikor tudatosult egy testkép bennem, hogy én hogy nézek ki, és én milyen testben vagyok. És akkor, amikor végignéztem magamon a tükörben, itt tényleg tetőtől talpig nagyon részletesen, akkor kezdtem el észrevenni, hogy elkezdett az arcszőröm jönni, beljesedett, és akkor vettem észre, hogy elkezdtem szálkásan izmosodni. És az, hogy ami visszanézett rám a tükörből, az egy serdülő fiúnak a teste volt. És ekkor tört rám a tudatosulása ennek az egésznek, hogy egyébként ez egy fiú test, és akkor ebben a pillanatban elfogott a diszfúria. Ez volt az első pillanat, majd utána hónapokon keresztül intenzíven, majd oldódtak a dolgok, és utána egyre kevésbé, de az mindig visszajött utána. A diszfória az az érzés, amikor a transznemű emberek az a test, amiben élnek, azzal nem tudnak azonosulni, és ez az érzés, ez nagyjából olyan, mint hogyha a szorongást és a depressziót így vegyítenénk, és ilyen többszörösére emelnénk. Ez egy ilyen nagyon intenzív, nagyon mély érzés. Ezt kiválthatja a saját tükörképünk is, kiválthatja egyébként az is, hogyha csak ránézünk valakire az utcán, és azt érezzük, hogy mondjuk egy nagyon szép női test transznemű nők esetében. És az az érzés, és az a tudatosulás, hogy nekem a testem nem női. És ez az ezzel való harc és vívódás. Nagyjából itt tudnám leírni a diszfóriát. És igen, utána ezzel az egész edzésterv éheztet és minden le is álltam, mert éreztem, hogy nő az izmom, amit nem akarok. Úgyhogy utána áttértem extrémebb diétákba, de ott volt az a pillanat, amikor tudatosult, hogy az a test, amiben élek, azzal én nem tudok azonosulni.
Nagyon érdekes, mert nem tudom, hogy hány embernek van egy ennyire konkrét emléke, mint neked, egy olyan pillanatról, amikor tényleg ez a felvilágosodás, vagy hát ez a realizáció megtörtént, és utána mennyi idő telt el a külső coming outothoz akár, vagy hogy utána, mert hogy nyilván először önmagadnak is meg kellett, vagy el kellett fogadnod ezt, és utána a külvilág felé is valahogy elfogadtatni, és egyébként nagyon sajnálom, hogy ilyen étkezési zavarokkal és testképzavarral küzdöttél, ez szörnyen hangzik.
A legtöbb tínédzser egyébként szerintem átél hasonlót. Nyilván kevesebb a százalék, a réteg az, aki mélyebben és extrémebben éli át. Szerintem mindenki, aki épp serdülőkorban van, változik a test, nem úgy változik, ahogy szeretnénk. Úgyhogy igen, ez nem egyedi eset. Gimiben az a jó, hogy volt egy osztálytársam, ez egy ilyen mirákulum, ez egy csoda, erre kb. Nincs esély, de az osztálytársam is transznemű volt, és ő is ugyanúgy transznemű lány. Viszont ő előttem járt mindig. És akkor, mikor ő coming out-olt nekem, mert jóban voltunk, és nagyon közeli volt a kapcsolatunk, akkor én előtte nem is tudtam, hogy ez a fogalom létezik, hogy ilyen van. Azt mindig is tudtam, hogy már általános iskolában, korán, ilyet mondtam az osztálytársaimnak, hogy ha dönthetnék, hogy újjá születek, akkor női testbe szeretnék születni. És mindig így néztek, hogy de ezt miért mondom, nem tudom, hogy ez miért van, ezt így érzem, ez most így van, de hogyha tehetném, én szeretnék lány lenni. És de mivel ez a kérdéskör engem nem foglalkoztatott jobban, mert én csak éltem az életet, én csak egy gyerek voltam. Lovacskákkal játszottam, rajzolgattam, festettem, úgyhogy nekem ez annyira nem volt tudatos a létezésem. Hanem aztán, mikor tudatos lett, akkor jöttek a bajok, nyilván. És ő, amikor mondta ezt, hogy ő transznemű, és elmagyarázta, hogy ez mit jelent, akkor így szíven ütött egy dolog, hogy várjunk, na most ilyen van. És mondja, hogy igen. Akkor belementünk mélyebben a témába, mutatott referenciákat, akkor nyilván, ahogy ő haladt előre, meg ahol tartott, ezt mindig update-elt, és így látta rajtam, hogy valamit én nagyon küzdök és gondolkodok. És mondta, hogy ő nem akar semmit pushingolni, nem akar semmit rámerőltetni, csak megkérdezi tőlem, hogy hogy nem lehet, hogy kényelmes lenne ez a dolog. És én erre nem és mondta, hogy nem is kell válaszolnom, és semmit nem szeretne most így, csak hogy tudjam, hogy egyébként ez létezik. És utána nekem ez egy nagyon, a belső folyamatok, amíg lezajlottak, az nekem nagyon hosszú idő volt. De én ez a fajta ember is vagyok, ez a mentalitásom is, hogy hagyok időt mindennek. Ha valami gondolat is elkap mai napig, akkor mindig úgy, hogy alszom rá kettőt, átgondolom, mérlegelek, és hallgatok a megérzéseimre, ez így ott van az első között, és csak utána lépek. Úgyhogy nekem a belső coming out és a belső tranzíció az a gimit végig kísérte. És még utána is. Akkor nem realizáltam, és nem volt tudatos, de rájöttem, amikor feljöttem Pestre gimi után, akkor még az első évem az teljesen erről szólt, a női tranzíciómról. Csak indirekt módon, az is egy fiú miatt volt, de az meg egy másik fiú miatt volt. És így, a belső tranzícióm az ilyen sokáig tartott. Külső tranzícióm abból a szempontból, hogy medikációk, orvos beavatkozások, ilyenek nem voltak rajtam egyenlőre. A jelenlegi közeljövőben nem is tervezem, mert magának a transzneműségnek a lényege az, hogy önmagad legyél, választottál, mert meghoztál egy döntést, hogy önmagad leszel. És én az fogalmazódott bennem egyébként nemrég, hogy, és ez angolul, úgyhogy most angolul elmondom, mert angolul szerintem jobban hangzik, de hogy I'm not chasing womanhood, I try to embrace my woman inside, my femininity. És ez így leírja azt, hogy én mint egy ember, mint Hübs Lilla, én ki vagyok. Tehát, hogy én nem próbálom magam bekategorizálni, nem próbálom magam változtatni, hanem próbálom csak hagyni, hogy önmagam legyek. És egyelőre nem érzem szükségét annak, hogy orvosi beavatkozások vagy gyógyszeres kezelések alá kerüljek, mert egyébként szinte 100%-ban a tánc az, aminek ezt köszönhetem. Mert a tánccal, mert ugye kortárs táncot tanultam gimnázium után, 2 éves képzést, és a kortárs tánc, meg úgy ámblok a tánc, nem tudsz úgy táncolni, hogyha a testedet nem ismered, szereted és tiszteled. És már az első fél évben a képzésnek ezt így nagyon belém verték. És belém verték.
Most a hallgatóknak mondom, mert ők nem látják, hogy Lila éppen idézőjelet mutatott a kezével, amikor azt mondta, hogy belé verték.
Igen, mert ezt nem kellett belém verni, tehát hogy ezt nagyon jól meg tudták értetni velünk. És emiatt kezdtem egy teljesen más mentalitásba. És azt éreztem, hogy ahogy a testem fejlődik, úgy egyre több mindenre vagyok képes a táncban. És az első számú dolog nálam, ami a fontossági sorrend, az az, hogy én ki tudjam önmagam fejezni művészeten keresztül, és nekem ez a művészeti médium, ez a tánc. És mert abban a pillanatban, amikor táncolok, akkor minden megszűnik körülöttem, de hogy tényleg így van. Nincsenek gondolatok, csak érzések, amiket én átadok, amiket én megélek. És az, hogy én edzek, erősödök, fejlődök, egyre jobb vagyok, és ezért egyre több mindenre vagyok képes, hogy ki tudjam magam fejezni, egyre nagyobb lesz a szótáram, a kifejezési szótáram. Az nekem felér azzal, hogy így beteljesülök.
Fogunk majd még amúgy nyilván ilyen transzneműséggel kapcsolatos tévhitekről beszélni, de tök jó, hogy mondtad ezt, mert szerintem ez az egyik legfontosabb tévhit, vagy talán nem is tévhit, de egyszerűen csak az, hogy erről nem tudnak az emberek, hogy hogy amellett, hogy nyilván minden transznemű története teljesen egyedi, de hogy egyáltalán nem mindenki szorul sem hormonkezelésre, vagy nem vágyik rá, nem mindenkinek van szüksége nemi megerősítő műtétekre, és ráadásul pont egy veletek készült, így többekkel készült VMN-es interjúban, még azt is olvastam, amit én nem tudtam, hogy ráadásul így alapvetően kevés tranzíciónak lesz a végpontja.
A keveset azt nem használnám, ezt a szót, mert egyébként a legtöbb tranzíciónak a vége tényleg a műtét, hanem inkább csak úgy fogalmaznék, hogy vannak esetek, amikor nem a műtét, a nagy műtét, a nemi átalakító, nemi megerősítő műtét a végcél és a végpont. Ennek nyilván rengeteg okai vannak. Vannak olyan transzneműek, akiknek okoz diszfóriát a nemi szervük, vannak olyanok, akiknek nem. Vannak olyanok, akik egyébként meg is tudják élni a szexualitásukat a születésüknél adott nemi szervükkel, van, akiknek egyáltalán nem komfortos. Úgyhogy ez teljesen sajátos mindenki számára, és nem jelenti egyik vagy másik azt, hogy valaki ettől vagy attól kevésbé vagy jobban lenne transz.
Nem csak ugye szerintem, de erről tök fontos, hogy beszélünk, mert hogy amiket mondtál, azok olyan dolgok, amik szerintem akkor is tökre állnak, hogyha mondjuk a születési nemed az tök megegyezik a nemi orientációddal, hogy mindenki teljesen más, hogy éli meg magát férfiasnak vagy nőiesnek, és ezt nagyon sokat kutatjuk, csak van, akinek ebben úgymond könnyebb dolga van, vagy kisebb utat kell bejárnia, és kevesebb akadályba ütközik, míg valaki meg többe. Hogyan fogadta a közvetlen környezeted, a család, a barátok, az iskolád, a munkahelyed esetleg?
Először az első emberek, akiknek megnyíltam, az a barátaim vannak, meg ez a barátnőm, aki ugyanígy transznemű. A közvetlen közeli szoros baráti környezetem, ők jól fogadták. Nyilván azért, mert előttem a barátnőm kijárta az utat. Tehát, hogy nekik ez nem volt újdonság, nem volt furcsa, már ismerték ezt a dolgot. Csak az volt nekik érdekes, hogy egymás után két ember ugyanabban a baráti társaságban, ugyanabban a környezetben. Ami nekem is furcsa. Tehát, hogy én is majdnem, tehát, hogy ez...
Igen, erre még te is a csoda kifejezést használtad az előbb, gondolom azért, mert statisztikailag erre nincs nagy esély.
Igen, tehát statisztikailag lényegében nincs, lényegében zéró.
Viszont azért mondjuk ki, mert szerintem ez klasszikusan az a dolog, ami ilyen konzervatív, nem tudom, elmék azzal érvelhetnének, hogy aha, igen, hogyha akkor látsz transzneműeket, akkor könnyebben leszel te is transznemű. Hogyha a környezetedben van valaki, vagy mondjuk a tévében a heteroszexuálistól eltérő szexuális identitásokat is látsz, akkor az könnyebben elvisz egy queer irányba, ami egyáltalán nem igaz. Amúgy mit gondolsz, hogyha ő nem lett volna, vagy nem lett volna az osztálytársa, nem találkoztatok volna, akkor mennyiben lett volna más? Bocsánat, hogy így eltérek az előző kérdéstől, és vissza fogunk térni, de szerintem itt már tök érdekes ezt is behozni.
Igen, az első, amit válaszolnék rá, hogy ez azért, én nyilván mindig megkapom ezeket a kérdéseket, mármint azoktól, akiknek nem annyira befogadó a felfogásuk, hogy hát a hatás, ami éri a gyerekeket, és hogy főleg, hogyha sérülékeny időszakban vannak, akkor el tudja őket vinni. Erre csak az a válaszom, hogy 33-an voltunk az osztályban, és a 33-ból nem lett még csak rajta, tehát hogy nemhogy nem lett a 33 ember transznemű, de hogy, és úgy, hogy az egész évfolyamban csak ketten voltunk, úgyhogy nem. Ez nem úgy megy, mint a vírus, hogy én ott vagyok a közelében, elkapom, és akkor innentől COVID és maszk. De,
hogy ez szerintem ez egy eleve meddő érv.
Ha nem találkozunk, ezen egyébként gondolkodtam már többször is. Pont ezért, mert annyira szürreálisnak éltem meg. Akkor valószínű, hogy gimnáziumban még nem coming out voltam volna, és valószínűleg kerestem volna az utamat nagyon sokáig. És kilépni az életbe, úgymond, én most megint idézőjelet használok, tehát kilépni a nagybetűs életbe nem lett volna olyan magabiztos, olyan biztonságos. Tehát így, amikor elhagytam a gimnáziumot, akkor volt egy nagyon erős identitás tudatom. Tehát tudtam, hogy ki vagyok. És egyébként ebből a szempontból ez viszonylag privilégium is, mert a legtöbb cisznemű azok az emberek, akik a születésüknél meghatározott nemükkel tudnak azonosulni. Tehát, hogy a cisznemű osztálytársaim legtöbbje úgy lépett ki a gimi után, hogy nem tudják, hogy kik ők, mit akarnak, hova mennek, jelöljünk egy egyetemet, mert a diploma kell, ne húzzuk el az időt, valamivel töltsük ki. És én meg már úgy léptem ki, hogy pont amiatt, mert nyitottam magam felé, nem zárkóztam el. Mert ha már elindulok egy úton, akkor... Tehát, hogy ha már nyitok magam felé, és ha már úgy döntök, hogy átlépek olyan határokat, amiket a legtöbb ember nem mer átlépni. Mert egyébként ez iszonyatosan ijesztő, nyitni magad felé. Mert tényleg feltárulkoznak olyan szobák, ajtók mögött, amikkel egyedül vagy. De közben meg mindenkinek ott vannak ugyanezek a szobák, csak nem osztjuk meg egymással az információkat és a tapasztalatokat. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy akkor nyissunk ki annyi ajtót, amennyit lehet. És emiatt tudtam, hogy mit szeretnék, tudtam, hogy mi a célom, tudtam, hogy én a táncban szeretnék kiteljesedni, és emiatt céltudatos voltam, és volt egy irány előttem. Úgyhogy igen, valószínűleg ez az egész nem történt volna meg. Akkor valószínűleg most nem is beszélgetnénk, valószínűleg nem itt lennék Pesten egy albérletben, valószínűleg nem lettek volna mögöttem ezek az évek, amik mögöttem voltak, és ami a legfontosabb, hogy nem lennék ugyanaz a kiegyensúlyozott ember, mint aki vagyok ma. Mert, és akkor visszautalva az eredeti kérdés, hogy a környezetem hogy fogadta el, a szülőkkel eleinte nagyon-nagyon rossz volt. Tehát nekem volt egy első coming out-om 16 évesen, mert már nagyon elegem volt abból a kérdésből, amikor mindenki, mondták a nagyszülők is, a szüleim is, hogy jaj, hát hogyha majd lesz feleséged, meg családod, és akkor így úgy érezni, na, akkor ebből most elég. A másik kérdéskör még az még várhat, de ezt én most már így eddig nem bírom tovább. Mikor ennyire egyértelmű, hogy nem feleséget szeretnék keresni magamnak, és hogy ez jön, mert ugye már, amikor már a tinédzserkornak a középső szakaszába lép az ember, és még nincs szerelem a levegőben, nem is beszél erről otthon, mert nem is beszéltem erről, mert nehéz. Meg nyilván nincs elfogadva az, hogy akkor most hogy én természetesen beszéljek arról, hogy akkor nekem most lesz egy fél, ú, ez a fasz, nagyon jól néz ki, ú, de jó a teste. Mert a társadalom nem erre van szocializálódva, hogy ez a normális. És ettől a félelemtől, hogy akkor én nem vagyok normális, és akkor mit szól a család, ezért nem egyszerű ezzel megnyílni a család előtt. És amikor azt éreztem, hogy jó, itt vége, egyébként pont a születésnapom előtt volt, akkor a szülőkkel utána hetekig ott nagyon megingott a kapcsolatunk. Mert nyilván ez is egyfajta, nem jó szó az, hogy gyász, viszont az a gyász feldolgozási folyamaton az ember ilyenkor ugyanúgy végigmegy. És az első az ugye a tagadás. És ők ott tagadták maguk felé, és a világ felé, hogy ez nem lehet igaz. Mert van egy hatalmas változás az életben, és ezt a változást fel kell tudni dolgozni. És ezért az első időszak, és ezért nem is haragszom rájuk, nem érzek semmilyen ellenszenvet. Visszagondolva sem érzem azt, hogy... De annak ott meg kellett történnie, mert ha az nem történik meg, szerintem nem erősödött volna meg a kapcsolatunk. És akkor, amikor 17 éves születésnapom előtt én coming out-oltam nekik, hogy hát én egyébként a fiúkat szeretem, de ott azon a coming out-on már tudatosan arra összpontosítottam, hogy ne azt mondjam, hogy meleg vagyok, hanem azt, hogy a fiúkat szeretem. Amit nyilván nem vesznek észre, mert hogyha nem tudják azt, hogy bennem egyébként identitás szempontjából milyen folyamatok zajlanak le, akkor, hogyha én ott, mint akkor a tinédzseres herdülő, az ő szemükben fiúk, mondok egy olyat, hogy én a fiúkat kedvelem, akkor nyilván párosítják, hogy ez, akkor ő homoszexuális. Nekem viszont nagyon sokat jelentett, mert nekem már volt már több információ magammal kapcsolatban, hogy milyen szavakat használok. És egy évre rá, amikor lett volna egy 18. születés, ez volt is, egy 18. születésnapi bulim, és oda viszont csak a nagyon szűk barátokat hívtam meg. Amikor én felkészültem arra, hogy ott nekik lesz egy coming out-om, nem történt meg, de nem is bánom, hogy nem történt meg. Egyébként az ott lévő társaságnak nagy része tudta, de hogy az ugyanúgy 18. születésnapom előtt pedig coming out-oltam nekik, hogy én transz vagyok. És akkor ugyanaz a hónap, a hetekig, hónapokig tartó szörnyű állapot megtörtént még egyszer. És szinte rémisztően pontosan ugyanazok történtek meg. Ugyanazok a beszélgetések, ugyanazok a viták, ugyanazok az indulatok, és ugyanazok a sérelmek. És azt éreztem, hogy most akkor most megtörténik minden ugyanúgy még egyszer. És olyan, mintha nem is lettek volna nyitottabbak akkor, vagy nem érzékenyítette volna őket eléggé az, hogy nekem már volt egy coming out-om. És utána, ahogy szépen haladt az idő, vége lett az iskolának, egyébként ez mind a kettő coming out-omnál, de főként a másodiknál, az, ott az annyira intenzív és annyira rossz volt az egész szűk családi hangulat, a szüleim, a bátyám meg én, hogy tényleg volt egy olyan érzésem, hogy itt most minden megingott. Ami nyilván, tehát otthonról nyilván nem raknának soha ki. De hogy azt éreztem, hogy itt most teljesen tönkrement minden. Majd amikor elmentem otthonról, feljöttem Pestre, és főként anyukám látta azt, hogy én tényleg kiegyensúlyozott vagyok. És hogy az, amit csinál, hogy én boldog vagyok. És minden, amit csinálok, tehát elkezdte észrevenni, hogy amúgy, amit csinálok, az önazonos, és nem erőltetett. És egyébként azt pedig meg kell említenem, hogy anyukám nagyon belevetette viszont magát. Tehát szeretett, benne volt az akarat, hogy megértse azt, hogy mi történik velem, és bennem. És emiatt ő rengeteg, rengeteg dokumentumfilmet, sorozatot, cikket, bekövetett LMBTQ magazinokat. Úgyhogy és ezért iszonyatosan hálás vagyok, hogy ő azt választotta, hogy megértse, hogy mi történik, még ha nem is érti, mert szeret, és nála a szeretet az erősebb volt ennél. És ezzel egyébként egy szűk rétegbe tartozom az LMBTQ közösségen belül, mert rengeteg, a legtöbb embernek ez nem megy ilyen jól, és utána soha az életben nem lesz olyan jó kapcsolata a szüleivel, vagy a környezetével, mint amilyen nekem van.
Van bármi, amit máshogy csinálnál? Visszatekintve?
Nem. Egyáltalán. És így is próbálom élni az életem. Hogy még hogyha csinálok rossz dolgokat is, mert voltak intenzív időszakok, de hogy ez mind azért kell, én tanulásként fogom fel az életet, és mindig, amikor rosszabb időszakban vagyok, akkor is valahogy az segít túllendülni rajta, hogy én ezt akkor most meg kell, hogy éljem, meg is szeretném élni, mert kíváncsi vagyok, hogy akkor ebből mit lesznek a tanulságok. Úgyhogy nem. És ezt próbálom magam előtt tartani, hogy nem is szeretném, hogy bármi történik az identitásomtól függetlenül a hétköznapi dolgokon át minden, hogy nem szeretném, hogy máshogy történjen. Úgyhogy nem.
Van ez a bizonyos 33-as paragrafus, amit szerintem sajnos nem kell senkinek sem bemutatni, ami ugye ellehetetleníti, hogy hivatalosan megváltoztass a születési neved a személyidben és az egyéb okirataidban, amiket ugye nap mint nap használsz. Ez az elfogadott törvény, ez ugye alapvető emberi jogokat sért, de szerintem amiről kevesebb szó esik, hogy nagyon súlyos anyagi következményei lettek azokra nézve, akik például műtétekre vártak, ugyanis ugye a TB az csak akkor támogat bármilyen beavatkozást, hogyha az a neved az megvan hozzá. Neked valamilyen formában érintette valamilyen folyamatban lévő ügyedet, vagy jövőbeli tervedet ez a döntés? És most akkor itt nem feltétlenül egyébként csak az orvosi dolgokról kell beszélnünk.
Annyit érdemes megemlíteni, hogy attól függetlenül, hogy 2020 májusában meghozták ezt a törvényt, Attól függetlenül 2018 májusában befagyasztották a rendszert. Tehát hiába, tehát ott még meg volt a lehetőség, hogy az elbírálásra beküldje az ember a papírjait. Viszont az elbírálási rendszerbe volt fagyasztva. Tehát szinte mindenkinek szinte azonnal vissza is dobták. És utána abban a két évben, ameddig, tehát ez szinte egyértelműen utalt arra, hogy még ha nem is fog, de hogy valahogy arra halad az egész, hogy ne engedjék meg ezt a dolgot. És ez nyilván akkor teljesedett be, amikor be is tiltották. És én a 18. születésnapomat már május után, én novemberbe töltöttem be. Tehát nekem a lehetőségem se volt meg arra, hogy reménykedjek abban, hogy meg lesz változtatva a papírjaim. Ennek ellenére én összeszedtem minden papírt, ami ehhez kell. Tehát meg lett a pszichiátria, a pszichológiai, a klinikai, a pszichológusi, nem, az urológiai már nem mentem el, de három papír kell ahhoz, hogy be tudja az ember adni. Az elbírálásra is, illetve a hormonterápiához is. A hormonterápiához az urológiai az a fontos. És mivel tudtam, hogy a hormonterápiát egyébként nem szeretném elkezdeni, ezért úgy voltam vele, hogyha a két pszichológusi papírt megszerzem, az nekem egyenlőre elég. És ezért én azt megszereztem, de már beadni nem tudtam a kérelmet. Szóval személy szerint engem nem tudott megállítani semmiben, mert nem is tudtam tervezni semmit. Illetve a TB nagyon régen, tehát hogy én, ha az információim jók, akkor nagyon régen volt támogatás nemi megerősítő műtétre. Majd volt egy közfelháborodás, és emiatt megszüntették a támogatási rendszert. Tehát, hogy a nemi megerősítő műtétet Magyarországon TB nem támogatta. Na mindegy, ebben nem mennék bele, mert annyira pontos információ nincsenek, hazudni meg nem szeretnék. De hogy a nagy műtét az amúgy is önfinanszírozásos volt előtte. Viszont a gyógyszerek, amik nem kevés pénzbe kerülnek, főleg ugye, hogy a teszoszteron blokkoló, ezt most transz nőként tudom mondani, mert ebben jártasabb vagyok, de úgy átfogóan kell egy olyan gyógyszer, ami blokkolja azt a hormont, amit a test termel, és kell egy gyógyszer, ami pedig azt a hormont viszi be a testbe, amilyen nemhez szeretnénk azonosulni testileg is. Ez transznemű nőknél azt jelenti, hogy kell egy tesztoszteron blokkoló, ami blokkolja a heréknek a tesztoszteron előállítását, majd kell egy ösztrogént bevinni, ami pedig az ösztrogénnel nőiesíti a testet. És emiatt, hogyha valakinek már megvolt a névváltoztatása, a nem és névváltoztatása, és megvoltak a papírok, akkor viszont a TB már támogatta ezeket a gyógyszereket. Hogyha nem, nincs meg, akkor ezek a gyógyszerek önköltségesek teljesen, és nincs egy kis támogatás se. A hormonblokkolók, az antiandrogének, azok nagyon drágák, és emiatt jelentős összegbeli különbség van a kettő között, főleg hosszú távon. A nemi hormonok azok pedig olcsóbbak, viszont mivel egyébként azt élete végig kell az embernek szednie, a blokkolót pedig nem szabad egyáltalán, mert a hormonblokkolók nagyon iszonyatosan erős gyógyszerek. Hosszú távú fogyasztása egyáltalán nem megengedett, és nem ajánlatos, mert tönkreteszi az immunrendszert, a csontozatot, a májat, a vesét, a kiválasztó szerveket, és hosszú távon nem hogy visszafordíthatatlan károk, de hogy halálos károkat is tud okozni. Emiatt a hormonblokkolókat azt addig szokták ajánlani. Van olyan metódus is, hogy valakinek nem írnak fel, mert például a testének az alap természetes hormonszintje nem olyan magas, hogy indokolt legyen feltétlenül a hormonblokkoló. És pont ezért is akkor megúsz egy nagyon-nagyon rizikós folyamatot. De a hormonblokkolókat, azokat addig szok, hogyha elkezdi a hormonblokkolót valaki, akkor utána nagyjából belátható időn belül ajánlott, hogy bármilyen műtéti beavatkozást végrehajtson. Például eltávolítassa a testéből azt a szervet, ami termeli azt a nemi hormont, és így a hormonblokkolót el lehet hagyni, vagy pedig a nagy műtétet, ami ugye magába foglalja azt is, hogy eltávolítják a szervet, illetve kialakítják azt a szervet, amelyik nemhez szeret azonosul az ember. Viszont a hormont, magát a hormon pótlást, azt viszont élete végig kell szedni az embernek.
Mennyibe kerülnek amúgy ezek a gyógyszerek körülbelül? Csak hogy így legyen fogalmunk, hogy mit jelent nagyon drága ebben az esetben.
Nyilván ez mindenkinek attól függ, hogy mekkora a budget, de a testoszteron blokkoló az 20 ezer forint egy 3 hónapos adag. Az ösztrogén, meg nyilván gyógyszer, márka és maga gyógyszer típus is változtatja az árakat. De a testoszteron blokkoló, ami Magyarországon egy bevált recept, amit ki szoktak adni általában az orvosok, az 20 ezer forint volt 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, mikor a barátnőm szedte. Az ösztrogén pótlás, az pedig, az is attól függ, mert van ennek gél változata, van ennek injekciós változata, és van ennek gyógyszer változata is. És ez mindegyik típus változik árban. De ez is van, hogy egy havi adag, az 5000 forint, 15000 forint között is, meg lent és fent. És aztán nyilván nem meg kell említenünk a fekete piaci dolgot, árakat és dolg, a témát is, mert az a gond, hogy a legtöbb ember nem tud hozzáférni, vagy anyagi szempontból, vagy azért, mert fél, mert még nem coming out-olt, és nem szeretné out-oltatni magát orvosnál, vagy bárhol, vagy fél megjelenni mások előtt ezzel a témával, ezért fekete piacon szerzi be, ami pedig egyáltalán nem ajánlott. Sőt, erről mindig mindenkit, az orvosok is, és még transz emberek is megpróbálnak lebeszélni. Mert az a gond, hogy emellett a gyógyszerek mellett folyamatos kontroll szükséges. Folyamatos vérvétel, hogy a hormonszinteket és a testben az, hogy a gyógyszer miben befolyásolja és miben változtatja a test alapvető funkcióit és alapvető értékeit. Hogyha pedig valami elromlik, akkor az orvos tud segíteni. És azok, akik feketén szerzik be, az egyik legnagyobb rizikó, hogy valószínűleg nem is tiszta szert szereznek be, hanem pont azért, mert olcsó, ezért valamivel fel van futtatva, most még idézőjelet használtam. És emiatt tehát azok a gyógyszerek és azok a készítmények konkrétan életveszélyesek is. És mivel az orvos állítja be az adagokat egy vérkép alapján, ezért, hogyha az embernek nincs a kezében információ, hogy egyébként az ő teste milyen. Ráadásul az ösztrogén, az ami a transznemű emberek az ösztrogén beviszik a hormonterápia első szakaszában, ez egy második tinédzserkor, egy második pubertás. Az a cél olyankor, megpróbálni a testet ezekkel a gyógyszerekkel az önazonosnak érzett nemhez sokkal inkább változtatni. És ezért az első szakaszban egy kicsit magasabb ez a hormonszint, ami a gyógyszerekkel be van véve, hogy gyorsabban végbe menjenek a funkciók. És ezek a gyógyszerek alapból több hormon tartalmaznak, mint amennyit a test előállít természetesen, például nőknél. És ezért szükséges a folyamatos kontroll, hogy az orvos lássa, hogy mi megy végben a testben.
Uh-huh. Az lenne nekem a célom ezzel a kérdéssel, hogy közelebb tudjuk hozni a jelentőségét ennek a törvénynek, hogy milyen hatást gyakorol azoknak az embereknek az életére, akiket ez érint. Hogy tudnál mesélni esetleg egyéb aspektusairól? Persze csak, hogyha úgy érzed, hogy publikus, hogy akár a nem orvosi jelentőségű oldaláról, hogy hogyan érinti akár a hétköznapi életedet, akár a nem annyira hétköznapi életedet?
Alapvetően az, hogy a papírimet nem tudom megváltoztatni, és emiatt folyamatos kellemetlenségbe kerülök, mert egyébként pont pár héten belül megyünk külföldre, és még a személyigazolványom, hogy 2015-ben készült személyigazolvány. Úgyhogy pont most holnap lesz egy szabadnapom, úgyhogy elmegyek az okmányirodába, és kérem, hogy frissítsék, és egy új képet fogok csináltatni, hogy a repülőtéren ne okozzon gondot. De ettől függetlenül a név ott van. Nekem az a szerencsém, hogy a környezetem elfogadó, a munkahelyem is, és abszolút támogatnak. És ezért az, hogy a születéskori nevem van mindenhol, mert az a hivatalos nevem, ebből nem szokott probléma lenni sehol. Mindenki tiszteletben tartja, hogy én Lilla vagyok, és mindenki Lillának szólít. Viszont pont amiatt, hogy, és ez közvetetten kapcsolódik ez a kérdéshez, de már ezzel a törvénymódosítással is egyfajta népuszítás volt a cél. És hát ebből a szempontból meg teljesen megváltozott az életem, mert ennek köszönhető az is, hogy mi beszélgetünk. Tehát maga az aktivizmusi pályám, én most megint idézőjelet használom.
Szerintem erre nem kellett volna idézőjelet használnod.
Vigyázz, mert a Hanna nagy grammar náci, szóval...
De igen, hogy akkor a dühöt, kétségbeesettséget és csalódottságot, és ilyen tehetetlenséget éreztem, hogy valamit kell, hogy tegyek ez ellen. És ekkor jött a Transzonillának és a FIT reklámügynökségnek a felhívása, hogy a Név a múltból kampányba keresnek embereket, és akkor az volt az első lépésem, hogy én valamit tenni akarok és felszólalni, mert ezt mindig mondták, hogy nagyon szépen tudok beszélni, nagyon jól ki tudom magam fejezni, érthető, amit mondok, és aki szeretne, az tud is hallgatni rám. És úgy voltam vele, hogy ha már van egy ilyen adottságom, akkor ezt pedig ki kell, hogy használjam, főleg akkor, hogyha az a társadalmi csoport, ahova én is tartozom, ilyen fajta támadás alá lett vetve. És ekkor indult minden.
Van egyébként valamilyen veszélye ennek az aktivizmusnak, vagy hátránya, inkább hátránynak nevezném, mert hát nyilván ezzel kvázi azt a döntést hoztad meg, hogy beengedsz a privát, intim életedbe podcastereket és újságírókat, és más aktivistákat és más embereket.
A barátaim, a ballroom emberek körülöttem, tehát hogy akikkel egy családban vagyok, ők tudják, nekik mindig elmondom, hogy mindig mondják, ó, itt is ott vagy, ott is ott vagy, és mondom, és szokták mondani, hogy úristen, celeb vagy, én meg így nem, add egy nem vagyok celeb. Szerencsére nincs akkora hírem, nem is szeretném, hogy akkora hírem legyen. És ez a szerencsém, hogy mivel maga a téma olyan nagy társadalmi réteget nem érint, ezért annak ellenére, hogy a kormány propagandából konkrétan a Csapból is ez folyik, tehát még egy Szárban-Sztár közötti reklámszünetben is erről van szó. Mert jön a kislány, hogy transzneműséget tanítanak az iskolában, és hogy bármi lehetek, ami egyébként igaz, true, bármi lehet, go for it. De nem elsős kislányoknak és kisfiúknak beszélnek erről, és nem ilyen formában. És utána az anyuka nem így bólogat.
Akkor ugyanarra a reklámra gondolsz, ezek szerint tehát a híres reklám, és ezek szerint azt kereskedelmi televízióban is játsszák, ami egy nagyon jó hír.
Az a baj, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a híres reklám, mert szerintem már volt egy pár hasonló reklám, szóval egy, a legutóbbi.
Egyébként én is már gimnázium óta, úgyhogy már 6-7 éve nem nézek televíziót, csak pont a ballroom-os csoportba lett beküldve, hogy valaki nézze a tévét, ott volt a reklám. Úgyhogy igen, a tévé az nem egy jó dolog.
Főleg, ha neres.
Igen, pontosan. Úgyhogy igen, nem, az, hogy a Noárhoz csatlakoztam, ez egy nagyon jó felkérés volt, és én nagyon örültem neki, és örültem a bizalmuknak, hogy megbíznak bennem, hogy fiatalon, tapasztalatlanul ügynek legyek a képviselője. És ezért nagyon hálás vagyok nekik. És hogy adnak platformot, mert alapjáraton a Noir az nem egy LMBTQ mozgalom, csak ezt az ügyet is képviselik. És ezzel nyilván általuk voltam bent az RTL-ben is, de nem is szeretnék túl nagy nézettséget, vagy hírnevet, mert nem egészséges, nem jó, és főleg amiatt, amilyen témát én képviselek, a keresztűzbe bele tudok kerülni, amit nyilván vállalnék, mert ez a közösség nagyon a szívemen van, de azért nekem is egy életem van, és nem az a legjobb érzés, amit egyébként Áron csinál, és nem tudom, hogy bírja, de hogy minden nap 10-20 üzenetre ébredsz, ahol mind a 10-20 ember elküld az anyádba, és azt mondja, hogy egy undorító ember vagy, és hogy jobb lenne a világ, hogyha megdöbölnél ilyen stílusban leírva. Amihez, mivel még mindig bírja és csinálja, ezért úgy látszik, hogy neki van lelki ereje, nekem nem lenne szerintem ennyi lelki erőm hozzá. Úgyhogy örülök ennek a bizonyos szintű anonimitásnak most.
Te mit érzékelsz, hogy hogyan változik az LMBTQ emberekhez való viszonyulás, amióta a jelenleg is kormányon lévő Fidesz meghozta ezt a melegellenes törvényt? Milyen irányba mozdította ezt a diskurzust? És most így a személyes tapasztalataidra lennék kíváncsi.
Vegyes. Uh-huh. Mert azért, mert sokkal nagyobb platformot kapott maga az LMBTQ közösség. Tehát, hogy az elmúlt 4 évben amilyen szintű reflektort kaptunk, előtte nem volt ilyen főszerep számba, és emiatt nyilván több ember szerez tudomást róla. És abszolút egyébként, tehát nem szabad elbagatelizálni, vannak pozitív hatásai. Nagyon sok ember például nem nézett volna meg annyi dokumentumfilmet, nem olvasott volna el annyi cikket, hogyha nem kerül szembe vele. Nagyon sok ember van, aki pont, hogy megkérdőjelezte a saját látásmódját és látásvilágát az utóbbi idők vonat robogása miatt. És az a jó, hogy nagyon sok embernek fel is nyílt a szeme. Tehát például az adott erőt, hogy menjek tovább, és tényleg, mert nagyon ideges volt, nagyon, hát nem ideges, de hogy izgultam, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, mert hogy konkrétan arccal névvel együtt kiteszem magamat a nyilvánosság elé. És akkor, mikor a kollégiumban, már itt Pesten, a kollégiumban egy ismerősöm mondta, hogy apukája elolvasta a cikket, pont a VMN-en egyébként, akkor ő előtte ezzel a témával kapcsolatban neutrális, de inkább negatív véleménnyel volt. És miután elolvasta a cikket, és látta, hogy miről mesélünk, és magunkról, és látta a képeinket, és így megértette, hogy egyébként mi is ugyanúgy emberek vagyunk. És mondta, hogy ezzel így teljesen az egész látásmódját megváltoztattam. És egy ilyen párfordulás volt ez számára. Akkor így azt éreztem, hogy van értelme. Ez számomra egy siker volt, mert tényleg ez az egész azért van, ha csak egyetlen egy ember van, akinek pozitív irányba megváltozik a látásmódja és a gondolkodásmódja, azzal már megérte.
Micsoda, Mázli, akkor már megvan ez az egy embered.
Igen.
Plusz, hát még így visszatérve, hogy ugye tudjuk, hogy a tavalyi Budapest Pride-ra rekordszámban, de nagyon magas rekordszámban mentek emberek, és vidéken is elkezdődtek Pride felvonulások, szóval ilyen szempontból idézőjelben mondom, nagyon nagy idézőjelben vannak pozitív hozadékai. Mit gondolsz egyébként a média reprezentációról? Mennyire van, ugye emlak az LMBTQ mozgalomnak média reprezentációja, és ezen belül, vagy mennyire van jól reprezentálva ez a médiában, és ezen belül a transzneműségnek mennyire jó a reprezentációja?
Őszintén van egy ilyen neutrális gondolatom, objektív gondolat, bocsánat, nem volt jó a szó, egy objektív gondolatom, hogy talán, hogyha a média reprezentáció minden társadalmi csoportról ugyanolyan mennyiségben és százalékban lenne meg, mint amennyire a társadalomban is jelen vannak, azzal talán egy ilyen reális képet tudnánk átadni a néző közönségnek. Uh-huh. Tehát azt sem támogatom, hogyha mondjuk, nem tudom, egy műsoridőben van mondjuk este 2 sorozat, és ebből a 2 sorozatból mind a 2 sorozatban van 2 mellék karakter, aki mondjuk transznemű. Mert ez egy túlreprezentáció, és ez főleg egy ilyen fokozott társadalmi hangulatra csak negatív hatással van, hogy már itt is itt vannak. De közben meg nincs arról szó, hogy már ott is ott vagyunk, mert egyébként annyira sokan nem vagyunk, hogy ott is ilyen arányban ott legyünk. Viszont az meg egy teljesen természetes reakció, hogy ha a csapból elkezdik ömleszteni a negatív véleményt, akkor mi fel fogunk állni, és ugyanannyira hangosan próbáljuk mondani, hogy álljunk meg, mert itt hazugság történik, és ez egyáltalán nem fedi le a valóságot. Szóval ezért egy ilyen nagy patthelyzet az, ami az országban történik, de a média reprezentáció például Magyarországon maga a társadalmi elfogadottság sem jár ott, hogy ez el legyen fogadva, értve legyen, és tudják az emberek, hogy miről van szó. Mert mindaddig a pillanatig, ameddig keverik a transzneműt a transzvesztitával, addig nem nagyon tudunk értelmes és előre mozdító vitákat és diskurzusokat tartani. És ez nagyon gyakori. Tehát nagyon sokan szokták mondani, hogy travi vagyok. A travi egyébként nem ezt jelenti. A travi az egy slang szó, és azt a transzvesztitákra használták évekkel ezelőtt, mert már egyébként az sem annyira boomer szöveg. A Gen Z már ezt nem használja.
De nem ám.
Igen, tehát hogy mindaddig, ameddig ezek még a köztudatban vannak, és hamisan vannak a köztudatban, és nincs letisztázva, hogy mi mit jelent, és mi micsoda, addig nem fogunk tudni rendesen erről a témáról előrehaladóan gondolkodni, társadalmi szinten. És ezért fontos a reprezentáció. És Magyarországon még ez gyerekcipőben jár, ha pedig van, akkor az mindig negatív szinte. Nem mondom, hogy mindig, de legtöbb esetben. Mert hogyha van szó transzneműekről, akkor az vagy az RTL Klub fókuszában van, ahol nyilván egy életutat mutatnak be, mert az emberekkel riportot készítenek, vagy pedig valamelyik NER csatornának a híradójában, hogy na már ez az ember is, na ez a sztár is, és akkor betűzik valahova a politikai meg gazdasági dolgok mögé egy kis celebügynek, hogy na ez az ember is ilyen, olyan, amolyan, és akkor nyilván azok, akik fogyasztják ezt a csatornát, ők ott maradnak, mert az a műsoridő, ami őket érdekli, és bejuttak is agyukba, és akkor na hát már ez is, az is, amaz is.
Hát szerintem valószínűleg azért is, mert hogy nincs erre egy recept. Nincs az, hogy így tudjuk jól érzékenyíteni a társadalmat, és ezt a médiában is jól reprezentálni, és itt van egy 15 éves terv, amit hogyha követünk, akkor ott leszünk, vókország leszünk 15-20 év múlva, mert hogyha lenne egy ilyen, akkor nyilvánvalóan merem remélni, hogy egy csomó ország már megtette volna ezt, vagy legalább Magyarországon is lennének olyan médiumok, hogy akkor nyilván ezt követnék. De nincs. Tehát szerintem ez egy ilyen ezjúgó dolog, hogy vagy új médiumok is folyamatosan jönnek szembe, közösségi média, podcast, nem tudom. Ezért szerintem ez egy ilyen, úgy tanuljuk társadalmilag, ahogy csináljuk, vagy hát én legalábbis próbálom ezt tenni újságíróként.
Igen, meg mondjuk mi is emberek vagyunk, akik a médiát csináljuk.
Igen, egyébként szerintem Magyarországon most az utóbbi időben kifejezetten az volt igaz, hogy a média volt elől, mert nem volt Magyarországon olyan, hogy nem tudom, elkezdett volna egyre több nem átalakító műtétekről szó esni iskolákban, mert ez nem, hogy nem történt meg, és nem is, hogy... De hogy nem is volt tervezve. És senkinek nincs indítéka és gondolata sem arról, hogy akkor most a nem átalakító műtétekről legyen szó általános iskola felvilágosító órán. Ami egyébként meg én vallom azt, hogy nem a tudástól kell félni, hanem azt kell megtanítani, hogy a tudást, hogy a tudással hogyan bánjunk.
Hát igen.
És ezért is van, hogy például azok az autokrata rendszerek, akik nem szeretnének a hatalomról lekerülni, nem szeretnének tudást átadni, mert akkor az embernek el kell kezdenie gondolkodni. És megkérdőjelezni, mert nyilván, hogyha gondolkodsz, akkor meg is kérdőjelezel dolgokat. És aztán megkérdőjelezed, hogy most ez a rendszer, amiben benne vagyok, ez most rendben van, ez jól működik, és aztán rájössz arra, hogy nem, ez nincs rendben. Úgyhogy nem gondolkodó és kritikus embereket szeretne ez a rendszer kinevelni, hanem olyanokat, akik félnek, mert akik félnek, azokat könnyebben lehet irányítani.
Kicsit visszatérnék a transzneműséggel kapcsolatos tévhidekre. Az egyik, amivel én tök sokat találkoztam, az az, hogy összemossák a szexuális orientációt a nemi identitással. Illetve szerintem az is tévhit, hogy a nem váltó műtétek azok ilyen új keletű dolgok lennének. És egyébként az Arcanumnak a digitális tudománytárában vannak források arra, amiből aztán egy cikk is született, sajnos nem tudom, hogy hol, de majd megkeresem, hogy a nem váltó műtétek azok új keletű dolgok lennének, miközben már 100 éve is sikerrel működtek. Te mit gondolsz, hogy mik azok a tévhitek, amikkel te a leggyakrabban találkozol, és leginkább azok, amik a leginkább kényelmetlenek, és kellemetlenek, és amik nagyon sokat ronthatnak szerinted ezen a diskurzuson, vagy ennek az előremozdításán?
Szerintem az egyik legnagyobb tévhit, és ezt nem is tévhitnek mondanám, hanem az egyik legnagyobb probléma, ami miatt ez az egész elfogadás téma még mindig nem tud előrébb lépni, hogy az emberek egyszerűen nem realizálják azt, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint mindenki más. Tehát attól, hogy egy kisebbségi csoport tagjai vagyunk, attól, hogy nem tudják megérteni, hogy milyen érzések vannak bennünk, attól még azok az érzések jelen vannak és validak. Tehát attól, hogy nem tud a társadalom empatikus lenni, attól még az, akivel szemben nem tud empatikus lenni, ő még megél olyan dolgokat, amikben nem tudnak belegondolni. És nem, hogy megélünk, ez nem csak légből kapott, erre vannak tudományos kutatások, erre vannak statisztikák, ez egy bizonyított dolog, a tudomány része. És tévhit az, hogy ez új keletű dolog, nem csak a nem váltó műtétek, hanem hogy ez az egész transzneműség téma. Ez nem így van. Ez a keresztény alapokra épülő nyugati fehér társadalom bináris rendszerben gondolkodik. Akkor most jövök egy kis queer elmélettel.
Szuper.
Mert a mi társadalmunk így épült fel. Egyébként ez ebbe csak így, nem tudom, ilyen szemfelnyitó dolog tud lenni, amikor belegondolunk abba, hogy más társadalmok mennyire máshogy gondolkodtak. A nyugati fehér keresztény kultúrán kívül volt még nagyon sok más kultúra a történelem során, és nagyon sok kultúra a világ nagyon sok pontján elismerte azt, hogy nem csak két nem van, női és férfi, hanem esetleg több ennél. Például Indiában vannak a hijrák, akik a hijrával egyébként legtöbbször, szinte mindig a transznemű nőkre utalnak. Ez mindig is része volt az embernek, az emberi kultúrának, társadalomnak. Csak mivel nagyon nem tudunk túl gondolni a saját világunkon, és a saját világképünkön. Pedig itt az internet, ami kinyithatna mindent, ezért nehéz elfogadnunk azt, hogy ami egyébként a természetnek az alaptörvénye, ezt hiszem, vallom, és amúgy ez tényleg így van, hogy a természet egyébként mindig a változatosságot hozza létre, mert nem tudni, hogy melyik variáció fog majd erősebb lenni és életben maradni. Tehát nem egységet teremt a természet, hanem pont, hogy változatosságot. End of the story.
Nagyon-nagyon-nagyon jól megfogalmaztad szerintem. Szóval már csak egy kérdést fogok feltenni így ezután, hogy ne vesszen el ez a gyönyörű zárszó, hogy szerinted mi az, amit átlag emberként tehetünk abban az ügyben, hogy elfogadottabb, jobb legyen a transzneműek élete, mindenki élete, igazából nem blokk. Mi tehetünk, akár hallgatók, akár nem médiában dolgozók, akár cisznemű emberek, akár queer curious, azaz queer kíváncsi emberek, vagy olyanok, akiknek a környezetében van valaki, aki akár az LMBTQ közösség tagja, vagy ő maga is ennek a tagja, és ez most egy iszonyatosan hosszú kérdésre sikeredett. Tehát a lényeg, mit tehetünk mindennapi emberként?
Mindennapi emberként szerintem, ha az ember nyitott és nem elutasító, az már több, mint elég. De azok, akik úgy gondolják, hogy soha életükben nem fognak ezzel találkozni, mert egyébként ilyenek is vannak, tehát, hogy nagyon sok zárt közösségben élő ember leéli úgy az életét, hogy nem feltétlenül találkozik ilyennel, és azoktól én például nem is kérem, hogy hogy elfogadóak legyenek, vagy tudjanak bármit is erről, nyilván színesíti a gondolkodásukat, de ha nem szeretnék, akkor nem kell. Viszont pont ezért szerintem a legegyszerűbb dolog, hogyha ha már nem tudsz jól hozzászólni a dologhoz, akkor ne szólj hozzá. Tehát így a leszarás nagyon kellemes langy melege, az szerintem egy tökéletes hozzáállás lenne azokhoz, azok számára, akik például a Meseország mindenki felolvasó estnél ott dübörögtek kint a könyvesbolt előtt és tüntettek. A Meseország mindenki sem egy meleg propaganda könyv, mert nagyon kis szelete szól az LMBTQ-ról. Az összes többi minden olyan témákat fogad be, amikről nem beszélünk átlag hétköznapokban. Nem csak az LMBTQ embereket kell elfogadni, hanem el kell fogadni azokat, akik bármilyen fogyatékossággal születtek, azok, akiknek nem teremtett meg az a lehetőség, hogy szülőkkel nőjenek fel, azok, akik színesbőrűek, és valamiért azt gondoljuk, hogy ez rossz, mert más. Ha már gyűlölködni akarsz, akkor sporold meg az energiát, és inkább szard le. Aki pedig érdekel, vagy negatív, vagy pozitív szemszögből, mert van, akit azért érdekel, mert egyáltalán nem tudja befogadni, és tudni akar többet róla, akkor mindenkinek úgy átfogóan, aki már egy lépést szeretne tenni, annak csak azt mondom, hogy olvasson. És annak, aki támogató, aki közösség támogató, annak is azt mondom, hogy egyébként olvasson ellenzéki véleményeket is. Tehát olvasson, jó, azért nem feltétlenül mondom, hogy 888 és pesti srácokat, de olvasson kritikát is, mert az is fel tud nyitni. Az is, tehát, hogy maradjunk meg középen.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.